Hatodik rész. A csodálatos Andronikosz. A két férfi behúzódott a szélben a Parthenon oszlopai alá. Nézd, mondta az idősebbik, aki papi köntöst viselt. Nézd, Nikétász, én még emlékszem, hogy itt van nevük jele. Akkor karcolta be a márványba, amikor itt járt, talán 35 esztendővel ezelőtt. A sima falon írások voltak, kétsoros versek, magányos disztihonok, egy élet elsuhanó emlékezete, könyörgő szó, név, melynek gazdája sok száz év óta halott. Mindez ott él, az ősi márványon, mely ezer esztendeig szolgálta Pallas Athénét, azután görög rítus szerint Máriát. A felírások szeszélyesen nőnek ki a láthatatlan magból, teleágasztak a felületen. Mihály ismerte a jeleket. Könnyen megtalálta 6 láb magasságában a márványkockát, mely kopott bíborbetűkkel ismételte az egykori karcolást, Andronikosz és Eudokia. Athén érseke a néven nyugtatta kezét. Mintha ma lenne, úgy emlékezem rá. Azóta sohasem láttam Andronikosz, de azt az órát nem felejthetem el, amikor itt volt, beszéltem vele. Dionysos maszkját hordta, érezte a pogányisten erejét. Nikétász, aki udvari köntöst viselt, felágaskodott, hogy jobban láthassa a karcokat. Egészen ráhajlott a márványra. Nézd csak, Mihály! A név alatt még látszik 2 szó, mintha egészen elmosódott volna, mintha latinul karcolt volna a kéz. A nap rásütött a márványlapra, mintha 100 lámpa szórná rá a fényt, a szürkés felület egyszerre ragyogó fényt kapott. Mind a ketten olvasthatták, Semper Augustus, e 2 szót, melyet felkapartak a feledés rétege alól. Nikétász, a fiatalabbik testvér, aki Bizáncból menekült, lázassan, önfeledten kezdett beszélni, csak szeme járt, mint riadt madár, mintha keresni a meglapuló, láthatatlan ellenséget. Mihály, te pap vagy, neked emlékezned kell a régi dolgokra. És itt élsz Athénben, a te képzeletedben még minden úgy van, mint a régiek alatt. Jársz a Stoa Poikilében, látod az Aeropagot, felépítetted lelkedben a ledőlt oszlopokat. Te az ő világukban élsz, és úgy mondod Andronikoszra, hogy az ő arca Dionysos arcára emlékeztetett. Dionysosnak hívtad, s csodáltad, a hangodon érzem, lenyűgözött, amikor itt járt Athénben egy órára, s vérfertőző szerelmesével meglátogatta az Akropoliszt. Te minden nap láthattad a palotában, Nikétász. Most menekülsz előle. Azt mondod, mindenki menekül, aki a régiekhez számított, akiknek valaha is egyetlen jó szót szólt Mánuel vagy Mária. 35 esztendő telt el azóta, hogy itt járt egy órára Athénben, s te, az érsek, emlékezel arra, amit Andronikosz mondott neked. Mind így vannak vele. Senki sem tudott varázsának ellenállni. A régi pogány istenekre kell gondolnia annak, aki hasonlatot keres. Azok, akik kimentek hozzá Mánuel halála után a kalkedóniai kastélyba, úgy jöttek vissza, mintha a boldogok szigetét láthatták volna, a nap asztalánál fogyasztották volna el ebédjüket. 2 arca van, mint Jannusnak. Váltogatja őket, öreg és fiatal, kiaszott, és egyszerre úgy bugyog fel, mint az élet forrása. Szétszórat aranyat a nép között, ugyanakkor 100 adószedőt küldett halára, mert rosszul sáfárkodtak a dénárokkal. Hiszed-e, Mihály, hogy Néró irgalmas és bölcs volt hozzá képest? A hóhérok nem bírják a fáradtságot, mágiák füstölnek, nyakaznak, akasztanak, szurokba mártják a nemeseket a cirkuszban. A paloták mélyén méreg dolgozik, esténként kimennek a sólák, viszik a tekercset, nyomában a halált. Ide, Mihály, különös törvények és parancsok jöttek. Minden főrangú porszem. Ha jönnek a biztosok, számolniuk kell, szipolyozták-e a népet, egy részpénzzel több adót vetettek-e ki, mint azt előírták a rendeletek. A nép rosszat sejt, mert Andronikosz szavával hirdetik, hogy panasz tehet urai ellen. Érted-e mindazt, amiért mi attikai papok, esztendőkön át harcoltunk s könyörögtünk. egy szóért, ami segíti a szegényeket. Cseppnyi írtad a sebekre, fékezi a hatalmasokat, s jól lakatva az adószedők múhúságát. Mindez ezerszeresen teljesült most, de oly félelmes módon, véresen és kínzásokkal tarkítva, hogy nincs belőle öröme senkinek. Talán csak neki. Új Dionysos, mondod róla, Mihály. Te itt élsz Athénben, és egy városból nem lehet kiülni az emlékeket. Te Dionysosra gondolsz, mi Néróra és Heliogabalusra. Nem tudom, milyennek képzelték a régiek Dionysoszt, de Andronikosz félelmesen bölcs, nincs egyetlen perce sem az extázisra. A köd nem üli meg agyát, nem énekel a romok felett, nem visz lovat a szenátusba. Minden tettében érzed a logoszt, de ez a logosz összetöri Bizáncot, megcsúfolja a hagyományokat. Nincs semmihez, ami megelőzte köze. Mintha a holdból esett volna le a félelmes herceg, akinek atya bíborban született, s ő úgy viszi a bíbort, mintha csőcselékkel a birodalom parasztjaival akarná felprédálni a világot, vérbe folytani azokat, akik ismerik a betűt. Isten szolgái iránt sincs nagy szeretet benne. Őket is számoltatja. A pátriárka sem kivétel, talán csak azért tartogatja, hogy fejére tegye a koronát. Ha ugyan kell neki korona, mert mindenen kacag, a pátriárkán, az ünnepeken, a hagyományokon is. Boldog, ha átléphet egy parancsot, ha meggyalázhat valamit, ami szent volt az öregek és a hithűek előtt. Mihály, én nem éltem a feketeségben. Mindent láttam, ami a palotában történt. Prodrómusz megtanított rá egykor, hogy nyissam ki a szemem. Te is korholtál elégszer, hogy nem vagyok jámbor. A palota élete, ami körülöttem folyik, kedvesebb nekem, mint a szentek világa, akikhez te menekülsz nehéz óráidban. De mit higgyek Andronikoszról? Aki latinul karcolta a Semper Augustust, két szót, ami nyakába kerülhetett volna, ha valaki akkor felfedi, elolvassa. Andronikosz csodálatos őrült, de nem veszed észre szaván. A szó félelmesen biztos, vág, öl, javít. A törvény, melyet hirdet, segít, segít betűje szerint. Mintha irtozatos két tenyerét alája csúsztatna a szegényeknek, de menten haragos két ököllé válik, mihelyt a gazdagokról beszél. Mintha a Biblia szavával tartana, a hasonlatot mondaná szegényről, gazdagról s a tűfokáról. Még soha császár nem lázított így a rend ellen, melynek mi valamennyien részesei vagyunk. Senki sem merte felvetni a kérdést, szabad-e, hogy neked többed legyen, mint a másiknak? Szabad-e, hogy te, úr, dolgoztasd parasztjaidat? Elvett tőle azt, amit arca verítékével keresett. Büntetlenül szeresd leányait, katonának küld gyermekét. Még soha nem szólt így Bazileusz. Talán lehet, a régi zsidó proféták így szóltak. Így szóltak az anakoréták, akik a pusztaságban laktak, távol az embertől, vagy azok, akik ott álltak az oszlop tetején. De itt maga a császár az, aki megbontja a rendet, melyre felépült Bizánc. Dionysosz táncolt, Mihály, szerette az asszonyokat, pusztította maga módján, mert élvezett, de nem bántotta a szőlőtöveket. Andronikosz magát a szőlőt bántja, a kertet, amiben felnőnek a fák. Én a törvényeket láttam, melyeket küld. Nincs semmi jámborság bennük. Vér van, megtorlás, bosszú, gyűlölet. Ha a nép nem félne attól, hogy visszajönnek az urak, s vérbefolytják azt, aki szót ejt dicséretére, talán templomot emelnének neki. Hallgatják a faluban az embereket, akik kijönnek és beszélnek a népről, Andronikoszról. Az idegenek, akik vándorbottal érkeznek, megszállnak a kerület főnökénél, adószedőnél vagy kapitánynál. Kimennek és bújtogatnak azok ellen, akiknek eszik kenyerét. Ennyit tudok én csak, Nikétasz. Majdnem 40 esztendeje élek Athénben. Itt fent az Akropoliszon sok mindent láttam. De az elszállt idő semmi ahhoz képest, ami azóta történt, amióta Mániel úr teteme a Pantokrátor kolostorba költözött. Mondd, Nikétasz, miért bántja Andronikosz a szőlőt? Majdnem 10 esztendőt töltött a börtönben, mint a szó úgy őrölte a bosszúvágy. Az Úr csodálatos testet adott neki, s oly hatalmas elmét, melyet nem bír hordani büntetlenül ember ilyen hosszú életen át. Ha számolom, 65 éves lehet. Ha látnád, azt hinnéd, hogy még 40 sincsen. Mint a szálfa, a hajas, szakála épp hogy deres, de azt is belepi az aranypor. A hangja olyan, mint az orkán, vagy az orgona, játszik rajta, mint a legjobb énekesek. A szemét senki sem felejtheti el. Él, mint a tenger, mondják. Ismered-e a palota szavát, hogy minden Komnenosz szeme olyan, mint a tenger? Az övé is változik, nincs színe. Meggyűlik benne a tajték, véreres lesz, elönti a gyűlölet, gyilkol és öldököl. Kitágul, mintha hetéra módjára belecseppentett volna valamit, majd édes lesz, lágy, elborongó, a világra gondol, melynek bűneiben részes, de nem részes örömeiben. És akkor bejön közéjük, a méltóságok, arkónok, a szebasztoszok közé a táncos nő. Még a neve is barbár. Maraptikának hívják. Afrika vetette ki. Bejön, megmozdul, nem táncez, nem is mosoly. Ébredés. Andronikos szeme mosolyogni kezd. Összehúzódik, keze utánozza a ritmust. Maraptika hívja, gyere Andronikos, mondhatja a test, mert nincs lélek benne, lábaiban, derekában él. Andronikos otthagyja a szenátorokat, visszakiált az ajtóból, a szó súlyosabb s nehezebb, mint mindaz, amit eddig beszéltek, törvényt vagy halált vagy ítéletet mond. Egy tartományt megszüntet, újat alakít, témákat boncol szét, élve zsigerezi ki a kormányzókat, elengedi az adót, egy barbár törzset felvesz a birodalom népei közé. Mindezt az ajtószárnyból egyetlen dül a keze, és megy, mint a szatír a hetéra után. Uzsorásoknak nevezte a hivatalos embereket. Így írta, fel kellene akasztatni minden adószedőt. Kullancsok és piócák vagytok. Ezeket a szavakat megérti a nép. Mi mindebből keveset, nagyon keveset akartunk. Egy élet kevés, arra gondoltuk, hogy egy jottával javuljon az emberek sorsa. Most Andronikos megrázza a fát. Nem vegy gyümölcsöt közébünk, kicsavarja a fa gyökerét is. Én itt élek, pap vagyok. Ha lenézek az Akropoliszról, tengert látok, kevés földet, kevés embert, azok is parasztok. De ti hogyan éltek Bizáncban? Nincs egyetlen férfi, aki megfékezné őrületeit? Amikor meghalt Mánuel, elkezdődött Mária víg latin világa. Énekeltek, stáncoltak a palotában a latin lovagok. Az eunokok mondták, hogy az özvegy Alexiosszal, a Szebasztosszal már élvezte első bűnös éjszakáit. Hallották, hogy a kis Alexiosz császár mátkájával, francia Annával frank nyelven beszél. Akkor minden száj Andronikos nevét suttogta. Úgy élt, mint nemes szám kivetett, aki birtokaira húzódva figyeli a világ dolgait. Majdnem egy évig meg sem mozdult. Ott ült Kalkedóniában, ellenállt minden hívásnak, nem jött el Mánuel beszentelésére, nem jött el a Drómoszba, hogy meghallgassa Panegirikuszát. A kémek kedve lelohadt, mert Andronikos öreg volt, köszvényes, nem hordott fegyvert, nem űzött vadat. Asszony feleségét vette magához, akivel annyi esztendővel ezelőtt egybekapcsolta az Úr törvénye. A kémeknek nem volt mit jelenteniük, a városban, a palotában nevettek rajta. A vén kakas megöregedett, mondták a fiatalok. Így mondták Mária latin lovagjai is. Egyszerre tört ki Kalkedóniából? Lassan történt. Egész tábor volt a kastélyában. Az öregek szállása valóságos tanács. Mintha dörmögő vének gyülekezete lenne, úgy éltek nála. Andronikos ezzel is félrevezette a kémeket. Mert már akkor indulni készült. Üzent Bizáncba. A szava úgy esett a palotába, mint a villámcsapás. Jövök, mondta. Én az utolsó római, hogy megmentsem, amit felprédálnak, meggyaláznak a latinok. Jött zsoldosaival, házanépével, a kilikiai ezredekkel. De kevesen voltak még, s Andronikosnak nem volt sok aranya. Zsákmányt ígért. Ha kellett, előre lovagolt, szájában Mánuel dicsérete volt, s Bazileusznek nevezte az árva kisfiút. Jó bátyám, mondta Mánuelről, s könybe lábadt a szeme. Így játszott a lélekkel. A nép tódult hozzá, s ő meghallgatta a parasztokat, ha kellett, igazságot tett. Árkónok lógtak a fákon, amerre Andronikosz elvonult. A kormányzó kiküldték ellene a katonákat. Egy sem jött vissza belőlük, mindjárt átállt Andronikosz hűségére. Amerre ment, az asszonyok virágot szórtak feléje, kínálták leányaikat, áldásra emelték a kisdedeket. Andronikosz ment végig az ázsiai témákon, úgy nőtt a serege, mint hegyről alázuhanó hógolyó. Mária és a kis Alexiosz nevével Angelos Andronikosz jött ellene. A csata úgy kezdődött, hogy gyalázták, fenyegették egymást, majd megindultak Angelos katonái is, átmentek ezredenként a szomszéd táborba. A testőrök magukkal vitték Angeloszt, aki letérdelt, alázkodott Andronikosz előtt. És így jött Bizáncba. A szenátus várta. Mindenki várta a Szent Palotában, csak a Protosebastosz Mária szeretője rakta meg varángokkal a bástyákat. Andronikosz nem ígért nekik aranyat, csak körüllovagolta a bástyákat. Megmutatta magát. Azon az éjjel a tüzes vas kiégette a Protosebastosz szemét. Andronikosz beszélt a tanácsban. Könnyezett, szürke szakadt köntöst viselt, így siratta Bizáncot, mely egy nagy császár szomorú végzetébe hult. Egy napig ott élt Pantokrátor kolostorában. Letérdelt Mánuel sírja elé, könnyezett. De senki sem hallotta, mit beszélt a halottal. Talán azt. Most én vagyok itt, Mánuel, látod, de én vagyok az erősebb. A gyermek és asszony is itt van az én kezemben. A birodalom itt van az én kezemben. Játszom velük, nem öltem meg őket, még nem, mert annál kegyetlenebb és okosabb vagyok. Gyötröm őket, kergetem, reményt adok. Várd a jó szerencsét, kapkodj, próbálj menekülni, keresd a segítséget. Én erősebb vagyok mindenkinél, mert én vagyok az ős, a megfellebbezhetetlen Bizánc. Én vagyok a császár és a nép. Talán így beszélt Andronikosz Mánuelhez, amikor ott térdelt a sírja előtt. Te miért menekültél, Nikétász? Minden éjjelre esett valami. Mária már csak a latinokban bízhatott, a pízaiakban, génűakban, frankokban, akiket kövére hízlalt a komnenoszok kegye, akik mindent remélhettek Máriától, s a kisfiútól, s minden veszendőbe mehetett, ha Andronikoszé a trón. A latinok katonát, fegyvert, aranyat adtak. Mária nem kapott fegyvert. Andronikosz első napokban megölette azt a fortét, aki Mánuel bölcsességéből jól sáfárkodott az aranyakkal. A latinok tartották a palotát. Ők fizették az őrséget, a latin zsoldosok így melléjük álltak, mert tőlük kapták a pénzt. Egy éjszaka alatt minden felkavarodott. Emlékezel, miként írt Pszellosz azokról az éjszakákról, amikor Kerüláliosz Mihály ráengedte a latinokra az utcák embereit? Így volt most is. Csak nem Isten nevében mentek, nem rítus szava volt a nyelvükön. Ringyónak mondták a császárnét. Képét hordozták, mindenki megfürdette aljas képzeletét. Égtek a házak, raktárak, templomok. Ahol egy latint értek, megfojtották. Aki nem beszélte úgy a görögöt, ahogy elvárta tőle az utca, átvágott torokkal került a hullahegyek tetejére. Andronikosz elengedte a vihart. A tűzbe végül beleszóltak a latin zsoldosok. De már akkor egyetlen nagy zsarátnok volt a frank negyed, a világító torony környékén, Panárban nem volt anya, aki latin nyelven szólítsa gyermekét. Te nem vagy latin, mégis jöttél. Ez volt a kezdet. Tragédiát játszottunk, a kar mondta a verset. A kar most elvonult. Te tudod, hogy rövidesen újra megjelenik. Andronikosz forma szerint még nem császár. A drómosz meghajlik előtte, na de hát ki ne hajolnék meg előtte. Amikor gyenge, féretett, kegyvesztett volt, akkor is csodálták, lelkesedtek érte. Most kezében van a hatalom. Még nincs rangja, még csak árnyék, de már nagyobb, félelmesebb mindenkinél. Miért nem veszi fel a bíborcipőt? Élvezi, előre élvezi a pillanatot. Hangos szóval mondja, hogy nem akar semmit, csak lemosni boldogult Mánuel emlékéről a gyalázatot, megfenyíteni a régi hitűek nevében a céda feslet Máriát. Jó példát mutatni az ifjú császárnak. Mária rab? Mária még nem volt rab, amikor elmenekültem. De nem mehetett ki a Blahernészből. Még ott élt bíborpalásban, udvara volt, nem változott semmi, fogadta a követeket, mosolygott. Látszólag nem változott semmi, ha nem ismered a palotát. De mi ismertük. Mindnyájan reszkedtünk az éjszakákon. Szökni akartam, szerencsém volt, egy hajó felvett fedélzetére, ott bújtam meg az olajos hordok között. Most eszem kenyered. Hol van Mária, a császár leánya? Mária, s férje az ifjú Monferrato eleinte ott voltak Andronikosz táborában. Komnena Mária gyűlölte mindig mostoha anyját, talán szépsége miatt, talán azért, mert fiút szült férjének. Gyűlölte, mert szép volt, latin volt, elálltat előle a trónt. Andronikosz az eszköz, így gondolta. Vak volt, csak a másik Máriát látta, s öccsét, Alexioszt, aki gyűlölt. A férjét is talán gyűlöli, mert a másikra gondol, az első mátkára, aki hosszú esztendők óta Pannoniában király. Mi lesz most a birodalommal? A kancellária él és dolgozik. Míg írnak az eunokok, a katonák megkapják a zsoldot, s latin pap nem teszi be lábát Hagia Szófiába, addig él Bizánc. A szó édes, mindent pótol Mihály. Én krónikát írtam Bizáncban, de most eljöttem, mert már nem írhatok több krónikát. Atén érseke nézte a kis márványkockát, az elfakult vörös karcolást, a szavakat, melyek fölött majdnem 4 évtized szállt el nyomtalanul. Semper Augustus. A Tyrannus ott áll a Szent Palota küszöbénél, arca Dionysos arcára emlékeztet. A jámborak úgy mondják, jönnek az idők, az Antikrisztus ül Bizáncban, kinyújtja kezét a világ koronája után. Véget ért az esztergomi mise. Béla király felemelkedett a vörös márvány székből, utána az érsek is felemelkedett. Az agság szárította Lukácsot, talán már 80 esztendős is lehetett, de roskatak testében hordozta még az eleven gondolatot. Esztendők kellettek, míg megbékélt a királlyal. Gyanakvó, árgus szemű országnagy volt, figyelte Bélát, nem issza-e túl szomjasan Mánuel szavát, nem üle fel éjjel ágyában, mert hallja, hogy valaki szólítja, Alexiosz. Lassan évek alatt megcsendesedett a szívós harag, megszerette a királyasszony francia szavát, kedvelte az antiochiai lovagokat, akik itt éltek az esztergomi várban, feljöttek Budára, a vadaskertek közfehérlő kastélyba, magukkal hozták Île-de-France szavát. Lassan enyhült Lukács, újból járt a tanácsba, lehunyt a szemét, gyakran aludt vagy hallgatott. A tanácsurak úgy nézték, mint oszlopot, mely tartja a regnumot. Lukács érsek nélkül csonka volt a tanács, de a világ dolgaiba már alig elegyedett. Eljött a reggeli misére, mert a király szép szóval kérte, tisztelje meg házát, beszéde van vele. A bot kopogott a márványpadlón, felmentek a lépcsőn a királyi szobába, ahová csak ritkán jutnak be az országnagyok. Hárman voltak, Béla, Lukács és a királyné, aki nem volt ott a misén. Már hajnal óta sírt, akkor olvasta messziről jött levelet, amit előző nap délutánján hozott a bazilita barát. A könyv felmarta bőrét, tanácstalan és kétségbe esett volt. A lélek felfakadt benne, minden emlék csak dörzsölte a sebet. Béla halkan olvasta a titkos levelet, melyet távoli húgának írta Bazilissa, aki Bizáncban császárné és fogoly. Édes húgom, kis Ágnes, vajon éleke, míg odaér hozzád a levél? Isten kezében vagyunk, én és fiam. Miért jöttem el Antiochiából, miért volt a világ minden bíbora? Miért kellett jó uramnak Mánuelnek beunni a szemét? Még meg sem száradt a könyv, még nem hervadtak el a koporsójában a virágok, s már is halálos veszedelemben élek egyik napról a másikra. Nem tudom, eljut-e hozzád a levél? Kis húgom Ágnes, gondolsz-e rám? Emlékezel-e a kedves napokra, amikor hárman éltünk? Te voltál a legkisebb, s mi jó testvérek voltunk Filippával. Azért írok neked, hogy emlékeztesselek. Kis húgom Ágnes, az Antikrisztusnak hatalma van fölöttem. E tiszteletre méltó atya vállalja, hogy elviszi hozzád a levelet. Úgy kapaszkodom belét, kis Ágnes, miként fuldokló a szalmaszálba. Messze vagytok, de hatalmas a te urad, seregek ura. Mánuel Bizáncból eljutott a ti országotokba. Miért ne tudna a te urad segítséget hozni nekünk? Tudom, nektek is nehéz sorotok van, mint minden országban, minden királynak, mert a keresztény országokat fenyegeti a pogány. De én itt vagyok egyedül a palotában. Ma még élek, hogy holnap is, nem tudom. Mindenütt Andronikosz emberei vannak. Csupa gyötrelem és gyanú. A Drómoszból már kivitték székemet. Üldözik azokat, akik jók és szívesek hozzám. Gyűlölettel beszélnek szegény Alexiosról, a Protoszebasztoszról, aki szeme világával fizette meg, mert hűséges volt és vigyázott mi ránk. Így élünk, hárman élünk, Alexiosz fiam, s mátkája, a kis francia Anna. 11 esztendős, ha tudná Lajos király, milyen sorsra jutott a leánya. Rabnak lett felesége. Ha üzensz távoli koronás bátyánknak, akivel Carolus Magnus vérével vagyunk rokonok, üzen neki, Ágnes, hogy kis Annán is rajta van Antikrisztus árnyéka. Mit írjak más neked, Ágnes? Te láttad Andronikoszt, amikor a te uraddal egybekeltél. Kegyes volt, mert tudta, hogy nem sokáig maradtok a birodalomban. Ha nem így lett volna, bizony, kis Ágnes, te is ott állnál a halál mesgéjén. Mert ő senkit sem kímél. Mindenkinek fizet. Minden börtönőrnek s minden patriciusnak. A latinok nincsenek békességben. Már nincs is latin Bizáncban. Templomuk romokban hever. Ők maguk prédái mindenkinek, aki fegyvert hord. Így írhatnék sokáig, kis húgom Ágnes, de figyelik a mécs remegését, s most éjszaka vagyon. Nézd el nekem, Ágnes, mutasd meg-e néhány sort uradnak, akit én még mindig Alexiosznak nevezek, te pedig Bélának. Akit veled, s méhegy gyümölcsével együtt, Isten tartson. Amen. 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 Beata Mária Mater Dei ora pro nobis. Görögül folytatta. Nemes és dicsőséges Alexiosz, van-e még benned emlékezet? Vajon erénye ez a királynak? Emlékezik-e a dicsőségben élő azokra a napokra, amikor nem hordott koronát? Légy irgalmas és elnéző a szegény asszonnyal szemben, ha tisztelted egy korona császárnét. Mi még élünk, de nem tudjuk, vajon urunk meddig éltet. Én kérlek, emlékezz Alexiosz mindarra, amit felejthetetlen emlékezetű Mánuel tett, te érted. Gondolj arra, hogy te hordtad a Campagiát. Cézárnak mondtak, megilletett a cím és méltóság, mint császárok bíborban született ivadékát olyképpen. Ma is a birodalom legfőbb méltóságának mondhatod magad. Neved, Alexiosz, így van megírva, s addig, míg ki nem törölik neved a szertartások könyvében, Cézár vagy. Írok neked, hogy ne késlekedj. Ágneshez is szóltam, aki jó és hű asszonyod, nekem anyánk méhén át testvérem. Halld meg szavamat, uram, Alexiosz. Jöjj segítségre. Indítsd meg hadaidat. Nőjön szárnyuk, repüljenek, talán még élve elérnek. Talán elérik a fiam. Miért jönnél, szól benned a kétség. Emlékezz, Alexiosz, arra, hogy szent és felejthetetlen uram Mánuel téged választott ki, hogy Róma császára légy. Ma a második Alexiosz, az én fiam, Róma császára, a szenátus határozata szerint. Valóságban por és semmi. Jöjj, Alexiosz, és ments meg a fiam, és ments meg engem, aki barátsággal és szeretettel voltam hozzád, soha nem gyűlöltelek, te is tudod. Nem asszony szavával írom, a Bazilissa írja, akinek pecsétje még kezében van, rejtegeti, mert eljöhetnek érte egy éjjel. A szó így szól. Ha te megmented fiam, ráveszem fiam arra, ráveszem a tanácsosokat, hogy újítsák meg Mánuel szavát. Üljön két Alexiosz egymás mellett a trónon, miként régi időkben. Az idősebb Alexiosz, akit hazájában Bélának hívnak, s bátyja az én fiamnak, legyen neki apja is. Így legyen. Amen. Hajnalodik. A barát hangját hallom, aki meggyóntat és viszi a levelet. Béke veled, uram! Hordtad a bíborcipőt, és fogtad a keresztelő medence felett a kis Alexioszt. Ezt ne felejtsd el Krisztusban, uram. Amen. A második levelet lefordította, mert Lukács az érsek, aki beszélte a franciák nyelvét, nem értett görögül. Béla olvasott. Szép, komoly férfi arca ráhajlott a hajszál vékony pergamenre, melyet imakönyvébe rejtett a barát, így hozta át az impériumon. Ahogy fordította, képekben élt. Ezer s ezer óra emléke lebegett körülötte. Mária arca, amint feléje hajlik, elkéri tőle a csecsemőt megpróbáltatásának szörnyű délelőttjén, amikor elfordult tőle az udvar. Béla vagy-e, vagy Alexiosz? Az ispán kérdése, mely ott hangzott el a Blahirnis paluta várószobájában, éjszaka, magyarok között. A kérdés, amit már régen eldöntött. Béla, Béla, Béla. És most olvassa a levelet, te, aki hordtad a bíborcipőt, és Béla hallja a heréltek angyalkórusát, ül a krizotriclinium csodálatos magasságában, összevonják előtte a függönyt, élő ikonosztázion borul elé. Esztergomban él, magyar, magyarok közt van. Ha ítél a tölgy alatt, a nótárius lejegyzi az ítéletét. Ha megy az országban, s hirdeti az igazságot, lejegyzik, mert csak az a törvény, amit az írás tudó 100 esztendő múlva is olvashat. Ezért olvasnak a fiatalok. Ha az Úr kegyelmes lesz, s megáldja fiait, s fiainak fiait, Pannónia új Atén lesz, és új Bizánc. A szem a bíborpalástot látja, a hang hallja az égi korsokat. Béla-e vagy Alexiosz? Ül a levéllel kezében. A levél nincs bíbortintával írva, talán szolgáló leány hozott egyszerű közönséges írószert, élete árára rejtegette asszonya sorait. Lám, ennyi az, ami a világ dicsőségéből a bazilisszának megmaradt. Ennyit mond az érsek, aki egy percre felnyitja szemét. Hívattalak, érsek úr, beszédem van veled. Az ország szavát hallom én is. Pap légy és ne báró. Hallod a világ szavát, Istenhez is közel állsz. Ismersz mindenkit és mindent e világon. Felej nekem. Vessek keresztet, mondjam el felettük a halottaknak járó imát. Mikor írta a levelet? Anno Domini, számítván Krisztus úrunk születése után 1183 tavaszán. A görögök másként számítják az időt. 4 hét alatt ideért. Életben lehet-e még a császárni? A gyász hír a legsebesebb. Nem tudok arról, hogy elemésztették volna bűnös kezek. Miért kérded? A sebek behegettek, mert a te szavad erős. Dalmácia is szerémség visszatért a koronához. Ahogy ígérted, Mánuel úr halála után megindultak oda hadaid. Igazat mondtál, hiszek neked. Ha hivattál, kívánsz valamit. Olvastam a levelet, s egész éjjel nyögtem és forgolódtam. Hajnalban mutattam csak asszonyomnak. Nem kívántam elrontani az éjszakát. Nézd, érsek úr, az ország lábadozik, de vannak seregeink. Most ebben az évben nem fenyeget ellenség. De ha én viszem le a hadakat a déli vidékre, átkelek a Dunán, becsapok az impériumba, elfoglalom a bolgár vidékeket, én megyek Bizánc felé, akkor én törtem meg a békét, melyet megfogadtam nekik. Mondd, érsek úr, én töröm meg a békét, ha letaszítom a bitorlót? Mit ígértél Mánuelnek? Felemeltem a bölcsőben a kisdedet, én tettem vissza. Nem voltam ott, amikor Mánuel úr bénán és tehetetlenül lecsukta a szemét. amikor engem elbocsátott, a Myriokefaloni csatavesztés előtt volt, hatalmában és dicsőségében ült a Bazileusz. Por voltam előtte. De szóval ígértem, hogy ha az úr úgy akarja, megsegítem Alexioszt. Mit ígértél, megsegíted-e Máriát is? Szívem tele van hálával, ha reá gondolok. Ha akarta volna, elemészthet. Félthette volna tőlem a gyermeket. Mi a királyasszony szava? A hang most franciára fordult át. Érdes, különös francia volt, mintha orgona búgott volna fel. Máriára gondolok, és a kisfiúra. Uram az ország királya. Ő tudja, mit tehet. Én asszonynővérem siratom, aki a gonosz hálójába esett. Andronikosz az Antikrisztus. Engem gyűlölt Andronikosz. Amikor boldogult Mánuel úr odahelyezett a hercegek elé, ő felállt székéről, nekem nem esküdött soha hűséget. Ismerem Andronikoszt. Boldog az az ország, amelynek ilyen királya van. Szép, okos vitéz. És jaj annak az országnak, melynek ilyen királya van. Vérszívó, kegyetlen, ingatag, parázna. Mindenképpen bosszúálló, és nem ismeri az Istent. Lehet, hogy ő az Antikrisztus. Apostata, aki szétrombolja az Úr oltárait. Ha lelkedbe tekintesz, mi él benne? Hála, bosszú vagy a vágy? Sóvárogsz-e, Béla úr, a Bazileusz koronája után? Voltál-e Bizáncban, érsek úr? Tudom, nem voltál soha. Nem szagoltad sohasem illatát. Nem láttad a trónt, ami után ezer esztendő óta vágyódik minden király. Miért lennék én jobb és alázatosabb? Vallom, Lukács, hogy már nem gondoltam rá, hetek és hónapok teltek el, és nem gondoltam rá, csak az országra. De most jött a levél. Atyám, az éjszaka nehéz volt. Tele volt kevésséggel és vágyjal. Ha akarod, szabj ki penitenciát. Asszony hívott és gyermek, akit felemeltél bölcsőből, bár halálos ellenséged volt, mert megszületett, s te tiszta szívvel mutattad fel az embereknek. Te úgy mondod, lovag vagy. Máriához köt lovagi hála. Jó uradnak mondtad Mánuelt. Védeni kívánod magját és asszonyát. Királyasszony könnyét látom, asszony könnye, de az is belecseppen a mérlekbe. Ha ennyi lenne, mondanám, induljanak a követek, és hordják körül a kardot, nyergeljék fel a lovakat, Béla úr. Megvan-e még a kincstáradban a bíbor cipő? Emlék, mi lesz, ha győzöl, uram, ha elérnek hadaid a Boszporuszhoz? Egy test nem oszolhat meg Esztergom és Bizánc között. Az asszony végső kétségbe esésében folyamodik hozzád. Lehet-e, hogy egy idegen asszony ossza szét a főhatalmat a világ legrégibb impériumában? Valaha Bizáncból akartam idejönni a bíborsarukban. Ma Béla megy végig a szerb és bolgár vidékeken. Hozzám csatlakoznak a nyugati témák, Barancs és Belgrád logotétái titkos híveim. Azt hiszed, egyetlen arkon sincs Bizáncban, aki emlékeznék arra, hogy valaha Alexiosz volt a despota? Minden emberrel saját nyelvén kell beszélni, erre tanított Mánuel. Veled az ország nyelvén beszélek, ezért kértelek ide. Szavat kérdem. Megáldasz-e, ha kibontom a zászlót, melyre ráfestettem az ország keresztjét? Megáldasz-e, érsek úr? Kérem a királyasszonyt, hagyjon magunkra. Beszédem volna. Az érsek lehúnyt a szemét. Kint dél volt, hallani lehetett, amint harangoznak. Bűnös szerelemmel szeretted az asszonyt, aki Mánuel hitvese volt? Gyontatsz, atyám? Ismerni akarom a szót, amelyből kihajt az igen vagy a nem. Sohasem volt bűnös szerelem. Szeretted? Az ő képét vittem lelkemben, amikor magammal hoztam húgát. Ma mindez messze van, érsek úr. Fiú voltam, akinek nem volt országa, birodalom volt körülötte, amelynek a trónján ült. Te már sok mindent láttál, atyám. Tudod, hogy ez nem bűnös szerelem. Nem ez a bűnös szerelem. A hangod reszketett, amikor fordítottad a hellén nyelven írt levelet. Asszony írta, akinek ez az utolsó menekvése. Nem gyontál, nem oldozlak fel. Menj atyádhoz, gyón neki. Tőlem azt kérted, áldjam meg az ászlót, melyre új képet rajzoltál. Ha sietsz, és még élek, megáldom a keresztet, a halmokat, a pólyát, az oroszlánokat. Ite, mondom az úr szavával. Most engedj el, mert fáradt vagyok. A rab kihajolt Philopatium villa erkélyéről. Ősz volt, a szél esőt, faleveleket vágott arcába. A kertet és a tavat megülte a köd. A rab a császárné köntösét hordta, bíborbélésű köpenyt, lábán a kampancsát. Az arc előre mered a semmiségbe, a könyv felszárad róla, a festék lehelet finoman fogja le az árnyékokat. Tágas és elhagyatott minden, az elmúlás szagát öntik ki magukból a bútorok és a szőnyegek. Kevés és hallgatag ember van körülötte. Kertészek, eunukok, szolgák, testőrök. Ezek itt laknak bent a villában. A kapukon túl Andronikosz íjászai veszik körbe a kerteket. A szerzetes, aki elhozta húgának, Ágnesnek levelét, beszélt a távoli lovasokról, akik elindulnak, talán már el is indultak, hogy megsegítsék a császárnét. Azóta előbbre jöhettek a Balkán hegyeiben, elárasztották a Rác és Bolgár vidékeket. Úgy mondják, már ott vannak a magyarok a Vardar völgyében. Mária a császárné szavakat hall, neveket. Vardar völgye. Közel van-e, vagy távol? Barbár szó, barbár folyam, barbár lovasok. Kinek kapaszkodnék egy szalmaszálba? Az utolsó szalmaszálba, amely feléje úszik és elkaphatja. Ágnes levele egy napig vigasztalta úgy, mint a szerzetes szava. Jönnek a magyarok, mint a szélvész. Megszállták már az északi témákat, Belgrád és Barancs kezükben van, jönnek a tenger felé. Alexiosz, a kis császár, minden nap meglátogatta. Magas, sápat fiú volt, bátortalan és szertartásos. Kézen fogva vezette mátkáját, Francia Annát. Meghajoltak előtte, néhány percre beköltözött az az elhagyott szomorú szobákba a Blahérnész palota. Egyedül a fiú sohasem jöhetett. Mindig csak udvara élén, sokad magával, a szavak ritmusán nem lehetett változtatni a senkinek. Kérdés és felelet szertartásos volt. Senki sem beszélt, egyikük sem beszélhetett arról, hogy Mária császárasszony rab. Amikor áthozták ide a Philopatium villájába a palota asszonyszárnyáról, úgy mondták, lázong a város, oly magasra szökött a gyűlölet minden latinnal szemben, hogy nem tanácsos ott élnie a császárnőnek, a hullám elboríthatja a palotát. Jobb és csendesebb lesz kint a villában. Azóta rab. Végigbolyongja a termeket, szobákat. Emléket keres. Mánuel emlékét, aki itt váltott egyszer szót Konráddal. Ő azon a napon jött ide, amelyen Andronikosz bevonult a palotába, mint cím nélküli bitorló, hogy lassan elnyeljen mindent, a hivatalokat, az őrséget, a szenátust, a papokat. Ő a megsértett rend, mely fellázad a latin asszony ellen. Ő a haza atya, aki helyreállítja a birodalom egységét. Törvény, nincs címe és rangja. Andronikosz. Az első napon ő is kijött Philopatiumba. Amikor látta, tudta Mária, hogy ha nem jön gyors segítség, elveszett. Azon a délután még nem alakult ki semmi, senki sem tudta, miért és meddig jött ide a császárné, uralkodik-e még, éle, szabad-e a szava, engedelmeskednek tanácsurak és szolgák neki. Még semmi sem alakult ki. A díszteremben ott ült a kis császár, s mellette a császárasszony. Az ajtóban feltűnt Andronikosz. Kíséret nélkül, nem is díszruhában, csak a rövid violaszín köntösben, hanyagul és csodálatos méltósággal. Mindenki leborult előtte, mintha ő lenne a császár, csak áruhában még, s bent a teremben császárnak öltöztetett bálványok játszanák szerepüket. Bejött, meghajlott mélyen és szertartásosan a kis Alexiosz előtt, térde érintette a földet. Felemelkedett, mintha észre se venné, hogy egy másik szék is van. Egy asszony ül benne, akinek fejét érintette a korona, aki Bazilissa a saját jogán, s asszony is, akinek kijár az üdvözlet. De Andronikos szeme elsuhant fölötte, nem is biccentett, a szem hideg volt, átnézett rajta, szájából elröppent a szó, halkan, de nem oly halkan, hogy ne hallhatták volna meg a körben álló eunukok. Nem hittem, hogy itt látom még ezt az asszonyt. Semmi többet. Ezt is az utcák nyelvén, Bizánc köznépének nyelvén, amiben megvetés, gúny, s valamivel több is volt, a szó, mely mocskosan gőzölög a csatornák öblénél, most előbukkan Filopation dísztermében használhatja. Némber, bűnös, parázna asszony, akiről beszél. Azóta tudta Mária, hogy megszámláltattak napjai, ha nem jön el a csoda. A rab valamit vár. Hírhozókat, egy embert, aki véres testtel támoljuk be hozzá, mondja, asszonyom, kikötöttek a szicíliaiak, segítségedre érkeznek. A latinok elindultak és jönnek, hogy felmentsenek. A magyarok a Vardar völgyében vannak. Nagy út, elfárad a madár is, mire ide ér. Lehet, hogy Béla Alexios repül, mint a madár, ahogy szava mondja, a leírt szó, melyet tegnap este elhamvasztott a gyertyaláng. Lehet, hogy talán mégis megindulnak a keresztesek. Barbarossa elindítja az árt. Hajók érkeznek hajók után, velencei, pízai és génuai gályákon jönnek a fegyveresek. Minden nyugati király csak őt akarja megszabadítani, a csodálatos császárnőt. Mária 34 esztendős. A tükör mutatja, hogy szépsége nem hervad, szeme mély és árkos, de borulataiban is ott él a grácia. Mária bája, mosoly és könny. 34 esztendős, s a remény nem több, mint marok rózsalevél, elfújhatja a legkisebb szél. Normann hajók, keresztesek, magyar lovasok. Holnap, gondolja, holnap talán megérkeznek. Ezen a napon a szenátus hallatta szavát. Andronikos kívánta így, aki élt és játszott az ősi intézményekkel, használta és gúnyolta őket célja és szeszélye szerint. A szenátusnak kellett Mária fölött kimondania a szót. A per egyszerű volt, mintha festett falak közt imbolyognának a szereplők, a bírák úgy ültek díszruháikban, mint egykoron a valóságos atyák. A vádlott ott él Filopation villájában, bíborköppenyt hord, nem rab, császárnő, csak épp a falak borulnak köréje, nem mehet el, nem menekülhet, gyanú árnyéka veszi körül. Még szabad, még uralkodik, válogathat udvari méltóságai között, talán rangokat is oszthat, ha valaki elég óvatlan lenne, s elfogadná. Követeket fogadhatna, s küldhetne, ha jönne hozzá követ, s ha hozzá merészkednék valaki a kancellária emberei közül. Még él, hordja a bíborcipőt, meghajolnak előtte, letérdelnek, de már rab, s a vének egybegyűltek, hogy kimondják az ítéletet. A vádat Andronikos formája, mintha Bizánc mondaná. Andronikos most maga a város, mely hangosan kiáltja ki az atyák közé Mária paráznaságának, görög gyűlöletének vádjait. A latinasszony egy-egy elejtett szavából kovácsol fegyvert, utánozza a taglejtéseket, mestere a szónak, halkan kezdi, a hang magasabb régiókba száll, elhagyja a kis emberek világát, a halk s alattomos ellenségeket, akik ott fenekednek minden szépre, különösre és idegenre a maguk szurdokai, szennyes vackai között. Andronikos a vidékiek nevében beszél, akik nem tették be már évek óta lábukat a városba, mert Bizánc egyetlen bordéjjá változott. Mit lehetne itt keresni a jámbor kisázsai birtokosnak, aki életében egyszer szeretne inni a bizánci kutak vizéből? A hang szárnyal. Már a nagyoknál, a logotétáknál, szövetséges fejedelmeknél, a drómosz első méltóságainál tart. Őket vonja be a perbe, nevükben beszél, leírja kétségbe esett éjszakáikat, ahogy virrasztottak a nagybeteg impérium fölött. Menteni próbálták mindazt a sovány örökséget, amit Manuel reájuk hagyott a Muriókefaloni tragédia után. Most félelmesen biztos államkormányos, a hajót ő vezeti szavával, titkos sellőkön, Karübdiszen át, egy-egy szava, mélyen bevilágít a homályba, királyok s fejedelmek nevét mondja, országok frigyeit és háborúságait. A szenátus tudta, amikor egybegyűlt, hogy ki kell mondania a halált. De kelletlenül fásult rezignációval nem lelkesedett. Manuel jó úr volt, majdnem 4 évtizeden át ő volt a birodalom. Mindnyájan az ő emlékével élnek. Miért bántanák ezt az asszonyt, akit Manuel szeretett, s aki fiút adott a birodalomnak? Senkit nem bántott, fiatal volt, lángolt a vére, nem tudott szakítani a hús örömeivel. Eleinte a szenátorok hallgatagok mogorvák voltak. Pilátus szavát idézték magukban, úgy érezték, hogy az asszony, akinek a halálát el kell határozniuk, áldozat csak. Ezt meg kell hozni a birodalomért, talán önmagukért is, mert nem tehetnek másként, de ez az asszony nem rosszabb, és nem cédább más asszonyoknál, csak szebb, merészebb. Talán azért is, mert Antiochiából jött egykoron. Idegen. Andronikosz nem szerette a féljátékot. Oly biztosan tájékozódott a mogorva öregek és az összegyűjtött szenátorok között, mintha Pergamenről olvasná lelkük változó hangjait. Ő Bizánc nevében beszélt, s lassan-lassan megszínesedett a tér, kitárult a világ, a város 1000 hangja üvöltött, vádolt, kiáltotta a pereátot, megfeszíteni, kövezni akart. És a tanácsurak lassan felmelegedtek. Öreg csípőik körül forrósodtak az erek. Andronikosz nem fukarkodott semmivel, behozta közibük az eunukok kandi torkos szavát, az ellesett titkokat, az asszonyi testet, melyet a falakon átleselkedő világ láthatatlan szeme lesett meg. Festett a szavakkal, ott lihegett előttük a céda Mária, a protosztebasztosz karjától táncolt a testőr karjába, ledér és mohó asszony, aki meggyalázza a bíbort, mint ahogy meggyalázza az igaz hitet, amikor latin keresztet vett, szája önkéntelenül is latinimára áll. Ilyen asszony nevelje a gyermeket, aki Róma császára, akit minden igaz hívő urának fogad. A kérdés mennydörgött, a szó felszította a pirosságot az agorcákon. Andronikosz előrehajolt. Még soha nem beszéltek így Róma szenátusában egyetlen szegény asszony ellen, aki félig rab, idegen, lenyesett szárnyú madár, magába roskattan él bíborfények között. Idegen, aki idegenektől, barbároktól, a birodalom ellenségeitől lesi a segítséget. Invokálja, atyák, a normann tigrist, hogy kössön ki az albán partokon, hívja levelével az egykori Alexioszt, aki meggyalázta jótevőjének emlékét, s becsapott a birodalomba. Ennyi elegendő lenne már. Paráznas, eszelős ez az asszony, pompa vágyában, pazarlásában, szerelmeiben. Mindez bűn, de talán ilyen volt Zoé is egykoron. Ilyenek voltak a régiek, Teofánok, Eirénék, akik követték egymást, s ők is Bizánc voltak, nem lehet kiégetni emlékükből az analesszekből. De egyik sem árult el a birodalmat. Egyetlen koronás asszony sem hajlott át a limeszeken, hogy barbár fejedelmet hívjon be, tőle kérjen segítséget. Az atyák arcáról eltűnt a komorság. Élni kezdtek, bírák voltak, ítéltek. Nem hóhérok többé. Vidáman, szívből, szinte örömmel mondták ki mindannyian Mária fölött a halált. Az ítéletet fehér lapra bíbor tintával írta a szenátus jegyzője. Így illett Máriához, aki császárnő volt, ha elítélték, ennek is rangja szerint kellett megtörténnie. Így egyoldalnyi bíborbetűt kapott, a vádak oszlopai vörösen s kopáran szaladtak fel a Pergamenre, mint tömött, áthatolhatatlan hadsorok. Andronikosz ott ült a szobában, pohár tejet ivott, pihentette torkát, mert 3 óra hosszat beszélt, s ilyenkor jól esik valami halk, s szelit fuvola szó, egy pohár tej, kedves asszonyarc. Így ült, már üzent a táncos nőért, hogy jöjjön. Egy percre csak, míg átfut a szobán, stűnjön el megint, mert már jöhetnek újból az atyák, akik küldöttségbe érkeznek. Megindítják lelkükben a kegyelem forrásait. Mondják, Mária nagyot vétkezett, parázna volt, elárulta a birodalmat, de mégis a császár anyja, Mánuel asszonya volt. Nem illő, hogy haláltusáját végignézze a nép, mindenki lakmározzék szépségéből, keresse a céda órák emlékét, megszaggassa, széttépje a maga féktelen módja szerint. Legyünk kegyelmesek, nagy uram, mondják, gyakoroljunk irgalmat. Az asszony ne jöjjön ki Filopátion villájából, poroszlók menjenek érte, akik ismerik mesterségüket, s a hír szeliden talán ellenőrizhetetlenül kezdjen szállongani, csak annyi, hogy Mária megtért övéi közé úgy, ahogy végeznie kellett életét. De ne lássa senki, amikor mindez elvégeztetik. Csak Filopátion kertészei tudjanak róla. Régi csendes árnyékok, akiket itt felejtett Mánuel, ők szedik majd a virágot a katafalk elé, ez lesz az egyetlen dísz, ami megilleti a császárnét. Így beszélnek a szenátorok, s Andronikosz, a birodalom helytartója és szolgája, meghajlik előttük, s mondja, gyakoroltassék kegyelem, ha a császár is úgy akarja, és szentesíti az ítéletet. Mária végső órájáig maradjon Bazilissa, testét takarja le a bíborlepel. Issza a kecsketejet, ezt szokta meg a puszta hercegeinél, azóta kortyolja, ilyenkor feldereng Teodóra emléke, az egyetlen asszonyé, akit igazán szeretett, és aki öreg már, őszhajú és fáradt, ott él a kolostorban, írja a homilliáit, minden hónapban megküldi az ájtatos írásokat. Mind öregek. Eudókiának felserdültek unokái. Teodóra kolostor fejedelem asszonya lett, az édes Filippa, Márias Ágnes testvére korán elhalt szégyenben, úgy, ahogy otthagyta őt az antiochiai kertben valamivel a hajnal előtt. Mind öregek. A rabnők, hercegasszonyok, táncosnők, logotéták leányai, a puszta fátyolos szépségei. Mind öregek. Csak Andronikosz lesz egyre fiatalabb. Nem fékezi a vágyat, nem kell fékeznie. Megújul, mint Herkules a próbán. Ő az új Dionysos, haja, mint mondják róla, faun és szatír. Ilyenkor mosolyog öntelten és félelmetesen, mert ez az egyetlen, amit csodál és tisztel önmagában, a kiapadhatatlan férfi erőt. Olvassa az átfogalmazott írást, melyben már benne van a csendes halál kegyelem szava. A menet megindul. Üres lap, a szenátus kimondhatja a halált, de a halál nem indulhat útjára addig, míg a császár nem szentesítette az ítéletet. A szokás és törvény így kívánja, hogy családtag, Cézár és despota nevében ne ítélhessen más, csak a Bazileusz. Andronikosz szeme Annát, a 11 esztendős Annát keresi. Francia Lajos leánya, a bőre lehellett finom, orra pisze, mosolygó, s mégis komoly, játék s méltóság egybekeveredik. Annát keresi, míg meghajlik öccse előtt, orációba kezd, megtépi köntösét. Azok, akik vele vannak, s végig játsszák a játékot, most érzik, hogy színész beszél, mester mozgatja az alakosok kórusát. A kórus mondja a halált. A fiú ül, tágra nyílt szemmel. Annyit ért belőle, hogyha megtagadja, Andronikosz reámutat és mondja, a fiú nem való közénk, az idegen nő fia, s ki tudja, vajon Mánuel magjából-e. Innen már csak egyetlen lépés a kínzókamra, a tüzes vas, mely kioltja a szemvilágot, s a kés, mely felsebzi testét, megrabolja a férfi erőt. Egy lépés csak, s Andronikosz szembenéz vele, nézi, a szem ijesztős, félelmes, ha menekülni akarna, akkor sem menekülhetne. Sugara tág, befogja az egész birodalmat. Alexiosz magasra nőtt, sápat, ideges fiú. Annyit tud, hogy ő következik, ha nem üti rá az ítéletre a Bazileusz szavát. A szavakon fut szeme. Olvassa. Érti-e Alexiosz, hogy anyjának ítéletét mondja a pergamen, Róma szavával, a szenátus szentenciájaként? A szó egyértelmű benne, nincs egyetlen metafora, ott áll az örök szó, a halál. Alexios nem könyöröghet. Ha más lenne, valaki a pusztai hercegek közül, ha a másik Alexios lenne, akinek Béla a neve, él és uralkodik, ő talán parancsolhatott volna egy maroknyi testőrnek, annyinak, amennyi elegendő ahhoz, hogy átvágja magát a palota faláig fegyverrel a hágai Szófia elé. Még megmenekülhetne, s elveszthetne Andronikosz, mert a nép bízik a Komnenoszokban. Nem felejtette el Mánuelt, ma ugyan esküszik Mária halálára, de holnap megesik a fiúnak szíve, akit a vén Dionysosz karmai között tart, játszik vele. De a kis Bazileus sápadt, s erőtlen fiú. Nincs mozdulat, amely fegyver, csengő vagy anatéma után nyúl. A kéz átveszi a tollat, melyen ott fénylik a Bazileus szent intája, a halál egyetlen szó csak formátlan s egyszerű. Annyi, hogy Alexios. Mária kinéz a Filopátion kertjébe, érzi arcán az esőt, minden új ember s minden új hír valamit hoz, többet és súlyosabbat, mint azelőtt egy esztendő. Hallja a lovasokat, akik érkeznek. A lovasokra gondol, akik messze a mesebeli Vardar völgyébe rohannak előre, hány nap és hány éjszaka kell, míg elérnek ide Filopátion kertjébe a villa erkéje ablaka alá. Mert most már ide zsugorodott le a világ, egy maroknyi világ csak, melyet érez is magáinak, mondhat a 34 esztendős csodálatos Mária. A birodalom már nincs körülötte. A bíbor olyan, mint Krisztus köpenye, melyet csúfságból vállára dobtak azok, akik fejére illesztették a tövis koronát. Hallja a lovasokat, a hangot és a csendet. Sokáig élt Bizáncban, császárnő volt. Tudja, hogy mi következik. Két pap hajlik íródeszkája fölé. A világ két táján írnak, Athénben a görög, s Jeruzsálemben a latin. Tiruszi Vilmos a Gecsemáné kertjének közelében él, nagy és tágas kolostor cellájában, ide húzódik vissza, ha elfárad a kancelláriában, s folytatja a krónikát. A szél az olajfák hegyéről jön, újja meggémberedik az éjjű őrségtől. Parány is mégis nagy világ, Jeruzsálem. A vándorok elhozzák hozzá az egész világ zaját. Az Úr keze rá nehezedett népére, egy ember jött, aki az Úr örökösének hirdeti magát, beszennyezi a templomot, melyet szentnek nevezünk. Mindez abban az esztendőben történik, amikor Frigyes a nyugatiak császára, Bitorló Andronikosz hordja Bizánc koronáját, Lucius a szentatya Rómában s Jeruzsálemben, a szorongattatások földjén Balduin a király. A világ végtelen, ha kitekint a kolostor ablakán. A láz elöntötte Kis-Ázsiát, átszivárok Szíriába is. A jeruzsálemi udvar megtelt menekülőkkel. Egyetlen szolgával, gyermekkel érkeznek, minden vagyonuk egy összvér, melyre felkapaszkodhattak valahol, mielőtt megjelentek Andronikosz pribékei. A rémület megdermesztette a keleti impériumot. Nem csak a város érzi súlyos kezét. Hangja kiszáll a témákba, mintha dögvész pusztítana végig fekete kor, mely nem kezd mást ki, csak a gazdagot s előkelőt. Sápat arcú arkonok, főméltóságok, kabzsi eunokok érkeznek a Szentföldre. Arcukon rémület. Aggravata est manus domini super populum sum, mondja az arc. Halk szóval beszélnek. Apám, testvérem, fiam meghalt. Csak én tudtam menekülni az Antikrisztus elől. A dökhalál az arkonokat ragadja el. A nép él, de nem hisz még a csodában. Vár. Új adószedőket, új korbácsokat, új urat. Nem hisz a szomorú menetnek, mely elindul a kerületi székhelyről, nyírott fejű főhivatalosokkal, kötözött kézzel vezetik őket Bizánc felé a katonák. Valami készül, mondják, s titokban megadják a tiszteletet a bujkáló földesuraknak, akiket ők maguk rejtegetnek nyomorult kunyhóikban. Ki él még Mánuel véréből? A hírek ingadoznak. A krónikás a sápatarcú emberektől összegyűjti Andronikosz szavát. Amit én mondok, nem szélbeszórt beszéd. Ha az előírt időben nem hajtjátok végre, reszkedhettek haragomtól. Kezem lecsap azokra, akik nem követik vakon császári parancsaimat. Tanuljátok meg végre, hogy nem hiába hord kardot a Bazileusz. Válasszatok, vagy felhagytok gazságaitokkal, vagy felhagytok az élettel. A fórumot óriási aggancsok díszítik. Andronikosz, a császár a népnek ajándékozta zsákmányait. Az agancs alá karcolják az Arkon nevét, akinek előző éjszakán Andronikosz elszerette asszonyát. Theodosios a pátriárka, halk, udvari ember. Nem mer szembeszállni vele, de nem rejti el a gondolatot. Andronikosz meghajlott előtte és mondta, Szentatyám, Porszem vagyok. Azért jöttem, hogy vigyázzak a kis Alexiosra, akit megkörnyékeznek a világármányai. Theodosios a pátriárka így mondta. Attól a naptól kezdve, hogy hercegséget bevonult Blahirnész palotába, készülök a gyászbeszédre, mert már halottnak tartom Alexios. A menekültek mondják, hogy éjszaka szeretőivel tivornyázik, de nappal félelmesen józan. A kolostorba menekült Arkon, aki ismeri az adóbevételeket, lehajtja fejét, amikor kérdezi tőle, honnan van Andronikosznak mindenre aranya. Az adószedők nem lopnak, uram. Ennyit mond, s az, aki ismeri a Szent Palota világát, tudja, hogy valahol elzárták az aranycsapot. Nincsenek kis titkos zugok, ahol a pénz lecsorog. Andronikosz ismeri azokat, akikkel kormányzó herceg korában a provinciákban együtt dolgozott. A parasztok fákat ültetnek, olajfákat, pálmákat s eperfákat. Sejem lesz belőle és olaj. Minden palántával kevesebb abban az évben az adó. Minél több gyermek születik, annál kevesebb az adó. Az Arkon lehajtja fejét. Arra gondol, hogy nincs többé apja s gyermeke. Nem akar sejmet és olajat. A tíruszi püspök virraszt az éjszakában, hallja a menekültek sírását, a tompa reked görög szavakat. Minden szó Andronikosz fejére hívja a halált. Mihály, az aténi érsek levelet ír a világhoz. Annyiszor dicsérte már temetési beszédében az elhunyt kormányzókat, püspöktársait, a távolon beszentelt császárt, temette Atént magát is, mert a város megérdemelte a gyászbeszédet, oly leromló volt és roskadozó. Most levelet ír a világnak, melyet nem szabad senkinek sem látnia. Megírja, ki volt Andronikosz, aki él és Tiberius álarcában uralkodik. Az álarc félelmetes, és mégis csodálatos. Szürke haj, petyűt bőr, fáradt szemek. Ilyenkor színleli a lomhaságot, a szelid megalkuvást, tanácsosai előtt a tanácstalan hallgatást. Majd egyszerre kiegyenesedik és kacag. Oly félelmesen és tisztán, mint aki tűrte egy darabig a bárgyúságukat, de most megunta már a tanácsot, mely semmivel sem ér többet, mint törpék, udvari bolondok fecsegőszava. A fuvolás lány hangját hallja. Názdalt énekel. Neki nem kell énekelnie azon az estén, amikor a császárt és az új császárnét bekísérik a maga ura nászszobájába. Egyetlen pap sem volt Bizáncban, aki felemelte volna szavát. Mihály ott bolyong a Stoapoa kliéhelyén az öreg pogány bölcsre gondol, aki mosolygott, amikor fogta a méregpoharat. Egyetlen pap sem volt Bizáncban, aki felállt volna a szószékre, s mondta volna, irtózatos dolog történt velünk, atyám fiai. A bibliai fenevad, aki császárnak nevezi magát, megölette az igaz, a valódi császárt, megfojtotta Mánuel fiát. Fele barátaim, tudjátok, mi történt a kis Alexiosszal? Tudjátok-e, hogy élettelen kékült holttestét odagörgették Andronikosz lába elé? A bíbor cipős láb kinyúlt, elrúgta a halottat. Apád gazfickó volt, anyád utcalány. Fele barátaim, tudjátok-e, hogy utána bement francia Anna szobájába, aki mátkája volt a kis Alexiosznak. Bement, rátette a gyermekleányra kezét, enyém vagy. A Hagia Szófiában öltöztetik a 11 esztendős Annát, s az új Priaposz ma este császárnőt ölel. Egyetlen pap sem szólt így Bizáncban. Mihály írja a világhoz a levelet. Nikétász az öccse történetírókhoz méltó krónikát ír majd, ha túléli az időket, s újból egyszer nyugalom adatik. Ő ott élt a palotában, látta a népet, mely körül hullámozta a szenátus palotáját azon a napon, amikor a tanács úgy határozott, hogy Andronikoszt a kis Alexiosz mellé ülteti. Nikétász ott volt, látta a színjátékot. A tanács vénei, a még életben maradt öregek, Mánuel egykori hűséges szolgái most megtörten, félénken vándoroltak végig, a sokszor járt úton, halott gyermekeikre, unokáikra gondoltak, s így mondták, alászkodva Andronikosznak, tied a bíbor, uram! Róma szenátusa így határozott. A tirannusz megtépi köntösét, leszaggatja válláról a bíborköpenyt, szaladni akar, menekülni, felkiált. Sohasem álmodott erről, gyűlöli a méltóságot, nincs rá hatalom, mely őt a császári székbe belekényszeríthetni. Mindaz, ami történt, egyedül a kis Alexiosz üdvére történt. Könyörög az atyáknak, hozzanak jobb s bölcsebb törvényt. Mentsék meg a birodalmat, és akkor ő is visszamehet szerény otthonába, hogy eltöltse a vénség megmaradt éveit. Így sírt és jajveszékelt, mint csodálatos aktor. Letépte a palástot, elűzte a heréltet, aki a bíborcipővel közeledett. Nikétász látta, hogy egyetlen arc sem rendült meg igazán. Mindegyik szomszédját kémleli, elhiszi-e, amit Andronikosz mond. A szenátorok, a drómosz vénei sírtak, tördelték kezüket, hangosan kiáltoztak, hogy a birodalom nevében beszélnek, parancsolnak, Andronikosznak engedelmeskednie kell. Ma nem lehet cincinátus, nem szabódhatik, amikor végveszélyben van a birodalom. Ő az egyetlen, aki bölcsességével megállíthatja a végpusztulást, dicsőséget hoz nagyobbat, mint Augustus, Justicianus és Pocas, nagyobbat, mint a nagy Alexios. Sírtak és tördelték a kezüket a tanácsosok. Andronikosz is sírt, míg megtörte, majdnem reszketve vállára vette a bíborpalástot, mint valami szent erekjét, mely őt meg sem illetheti. Mindez egyedül szeretett öcsémnek, Alexiosznak javára történik. Az ő akarata a birodalom akarata. Sokáig éljen Alexiosz. A nép örjöngött, delirált. Nem lelte helyét. Végre egyszer kedvére való fejedelem van, az új császár ezüstöt szór szét, nincs asszony erény, mely szent lenne előtte, szép, bölcs és úgy beszéli nyelvüket, mint ők maguk. Az új úr mindig gyűlölte a latinokat, egy kihízott, pöffeszkedő fajtát, mely egész kerületet kanyarított ki Bizáncból, tollasodik, méregdrágán árulja hitványportékáját. Andronikosz nem dob oda új kiváltságokat, új kegyet. Az utca népe szabadon üldözheti őket, kitépheti szakállukat, bemehet félig rejtett kápolnáikba, összetörheti az idegen képeket. A nép delirál, szereti urát, szájában felgyűlnek a becéző jelzők, mindaz a szó, melyet szerelmes órákban egymásra raknak a szeretők. A nép tombol, végre egyszer nem a szenátus, a palota, az asszonyszárny választott császára van végre a népnek is, aki egyszerre dobálja közébük az erkéről a szoliduszokat és az adószedők fejét. Nikétász mesélt mindezekről, de öccse halálosan fáradt, szívét érzi, éjszakánként nem szűnik meg a dobogás. Még nem tudja mindezt leírni, csak elmondja a borzalmakat. Mihály, az érsek, benne él az időkben. Minden vasárnap szószékre száll, minden ünnepen ő mondja a szentbeszédet, s köréje gyűlnek a Parthenon templomában az egyszerű aténi emberek, néhány hivatalnok a kormányzóságról, a többi kézműves, könyvmásoló öregasszony, paraszt. Előttük beszél, s kinyitja az írást az apokalipszis oldalainál. A gyáva Angelos Izsák elsáncolta magát a Szent Bölcsesség templomában. Már napok óta reszketett életéért, mert a hírek rosszak voltak. Hagio Theodoritész, a város prefektusa felírta nevét, s odaadta az őrség tisztjeinek. Angelos Izsák jámbor, italkedvelő, egyszerű nagyúr volt, tisztelte a császárokat, félt is tőlük. Önzőbb, nagyra vágyobb gondolatokkal sohasem sóvárogta hatalmukat. Az őrség tisztjei alkonyatkor jöttek érte. A gyáva Angelos Izsák tudta, hogy ez mit jelent. Már kevesen vannak csak életben a komnenoszokkal egyenrangúak közül, Izsák tudta, hogy mi fog történni, s reszketett az utolsó pillanatig, míg szolgája megmondta, hogy csak gyenge őrség jött érte, kezébe adta kardját, fülébe súgta, fel van kantározva a lova. Izsák hős lett, mert most az egyszer az életért kellett harcolnia. A kard megvillant kezében, s váratlan mozdulattal megtámadta a poroszlókat, akik elszoktak már régen attól, hogy férfival találkozzanak. Valaha sokat vívott a palota iskolájában, a kéz rátalált a régi mozdulatokra. A gyáva Izsák hős lett. Egymaga szétverte az érteküldött őrséget, ráugrott lovára, s kirohant a hátsó kertajtón. Lehet, hogy mindezt az egyetlen szál véres kard tette, az esti köntösében hajadon főve vágtató nagyúr képe mágikus erővel robbantotta ki a népindulatot. Valami történt a városban. A kis nép talán már megelégelte a vért, a kemény parancsokat, a korbácsot, s minthogy ő maga adót nem fizetett, keveset törődött a jobb törvényekkel. A nép lassan megunta a fogdmegek, poroszlók, hóhérok szüntelen menetét, a gyászolókat, a lezárt palotákat, melynek kincsei nem gazdagítottak más, csak a császári aranykádakat. A nép megelégelte az új messiást, már ő is új Priapnak, Antikrisztusnak nevezte, a falakra ráfestették a gundalokat, a kocsmákban már suttogták, hogy mindennek egyszer rossz vége lesz. És akkor alkonyi órán végig rohan a városon hajadon fővel Angelos Izsák, a nagyúr. A látvány félelmes volt, és mégis elragadó. Ez volt az az óra, amikor élvezték a járókelők a tenger felől ideérő hűsebb szellőket, mindenki az utcán, tereken élt, bámészok, őgyelgők serege közt rohant el a tajtékos ló, rajta a lovas, aki hangosan kiáltoz, átkot szól a bitorló fejére, kardjával szélsebesen hadonász. Lehet, hogy sokan magára Andronikoszra gondoltak. Angelos Izsák a császárral majdnem egyenlő volt népi képzeletükben, úgy tűnt fel mindez, mintha magában a palotában borult volna fel a rend. A paripa végig száguldott a messzén, nyomában Angelos néhány szolgája, akik tudták, hogy számukra sincsen már sok vesztenivaló. A hang betöltötte a várost, s a legszélsőbb kerületek is percek múlva már tudták, hogy valami történt. A Tyrannis rést kapott. A gyáva Angelos szeme templomajtót keresett, az utolsó kétséges menekvést, ahol ideig óráig megvonhatja magát. Így halálfélelem kétségek s remények között érte el a Hágia Szófiát. A menekült befér az oldalajtón is, ám most csoda történt. Isteni sugallat volt-e, vagy fiatal szerpap merészsége, de a tépet ruhájú, véres arcú menekült előtt egyszerre feltárult a 9. királykapu. A templom majdnem üres volt, csak a sekrestések készültek a holnapi ünnepre. Virágokat hoztak, kirakták a pálmákat, teregették a bíbortakarókat. Akkor feltárul a császárok portája, bejön Angelos Izsák karddal kezében, szeme tétován nézi az óriási magasságokat, a tekintet a Pantokrátor és Mária szemét keresi, a láb reszket, amint odaesik a főoltár lépcsőjéhez, a hatalmas arany ikonosztázió lábához, lerakja vérfoltos fegyverét. Nincs egyedül. A templom néha üres, mint magányos csontváza valamely ősi, ismeretlen óriás állatnak. Máskor maga a paradicsom kapuja, zsolozsmák, bíborok, aranyfénye káprázatos szintézise. Bőjt napján maga a gyász, fekete leplekkel, az úr sírba tett tetemével, mindenki körmével hasogatja testét, érzi már a sír férgeit. A Hágia Szófia maga a világ, emberi indulatok váltják egymást, minden indulat itt óriási radagad, mert a birodalom átveszi a ritmust, amit megad a Hágia Szófia. Izsák bejön a templomba, s mögötte betódul a tömeg. A tenger titokzatos mélységeiből egyszerre tör fel vihar és szökőáradat. Nincs egyedül, a templom színt változtat. Eltűnnek a szelíd sekrestjések, az álmodozó eunuchok, a tömeg széttöri a javítgatók létráját, akik újból csiszolják, fényezik a mozaiklapokat, olajat töltögetnek a lámpákba, letörülik az oltárokat. Egy perccel előbb csupa béke és szelítség volt az irtózatos térség, kupolái közébe szűrődött az utolsó alkonyi fény. S most egyszerre eltűnnek a jámborok, a bölcsesség temploma nem szent hajlék többé, erre az éjszakára félelmes konventikulummá változik. A nép tombol, halált követel a bitorló fejére, a szószékre egymás után lépnek fel a szótól megrészegedett utcai poéták, a félreismertek, megalázottak, a haragvós, engesztelhetetlen örök kis emberek. A gyáva izsák nézi az áradatot. Egy mozdulata elegendő lenne, s talán még lecsendesíthetné, mondhatná, fele barátaim, egyszerű bűnös vagyok, leszúrtam a császár pribékeit, de most megpróbálom, és kegyelmet esdek, jöjjetek velem, kérjetek ti is a nevembe gráciát. Így beszélhetne, s talán Andronikosz kimondaná a nép miatt a kegyelem szavát. De Izsák gyáva ember, s tudja, hogy nem sokáig élhetne ezután, a halál biztos dolog, s ő csak úgy maradhat életben, ha Andronikosz fejére küldi a halált. Egyike a birodalom legnagyobb urainak, főúr, akit eddig csak díszhintókban aranyhímesen szolgák sorfala közt láthattak. Most arca bajvívás nyomát viseli, vállán fölszakadt a köntös, nincs rajta festék, ékszert sem visel. Így áll fel a szószékre, mely egy erekjét hordozó régi szarkofág tetején emelkedik. A gyáva Izsák beszélni kezd. Oly merészen és bátran, mint valaki, akinek ez az egyetlen pillanat az életében most teszi kockára mindenét, végre egyszer kimondhat mindent, amit ők, a nagy arisztokraták, a birodalom legfőbb méltóságai gondoltak csak a bitorlóról, amit esztendők óta saját maguknak sem mertek elmondani, nehogy álmaikat is meglessék. A szó kirobban, letépi a hamis köntöst, a hamis bíbort, nem főméltóság, cikornyás tanácsbeli beszéde, nem Pláton nyelve, ahogy beszél, itt él közöttük, az emberek között, szolgák s lovászok Bizáncában, mindig jó úr volt, nem bántott senkit, nem akart semmit, csak nyugodtan élvezni az életet. Most vádol, a véres arcra rászalad a tekintet, a szemfehérjén az erek véresek, a köntös megszabdalt ujjából szivárog a vér, ahol megszúrta a pribék lándzsája. Ma császárt buktat a Hágia Szófia, s Izsák beszéde olaja tűzre, egyszerű, faragatlan, félelmetes. Mindenről s mindenkiről szól, embereket sorjász fel, akiket ott folytottak meg saját házukban, amikor elragadták az asszonyokat. Lányok szégyenét mondja, akik alig serdült testtel már gyalázattól szennyezve támolyogtak be a zárda kapuján. A birodalomról beszél, mely ég, mint kétfelé meggyújtott gyertya. A föld összes hatalmasságai gyűlölik, megvetik a bitorlót, aki kiirtotta jótevőjének házát, meggyilkoltatta özvegyét, fiát, leányát, mindenkit, akit kézbe kapott, s most ott él aljas szatír módjára, ő a 70-hez közelítő, a 13 éves asszonyával, s egy gyalázatos barbár kubolás lánnyal, alkalmi félórás szeretőivel. Ott él a bitorló, s ti, bizánciak, mire vártok? Egyre többen lesznek, mert nem csukják be a kaput. A nép kint vigyáz, lesi, mikor jönnek a csapatok a palotából, hogy megrohanja a maga félelmes, egyszerű, ellenállhatatlan módján azokat is. Egyre többen lesznek. A hullám kicsap keretéből, a katonák késnek, a tömeg vérszemet kap, valaki továbbadja a kiáltást, ostromoljuk meg a szent palotát. A vihar nem csendesedik, de egy pillanatra megáll. Valami történt, mert újból kinyílnak a szárnyas ajtók, valahol papok kórusa szólal meg, a nép két oldalt letérdel. A templomba bejön Theodosius a pátriárka. A pap szelíd, kevés szóval beszél. Már tud mindent, ami történt. Látja a népet, érzi, s felbecsüli a vihar erejét. Ő megy a szószékre, és beszélni kezd. A beszéd kérdés és felelet. A feleletet a nép adja meg, a templom népe, az ősi keresztény komícia. Akarjátok-e tovább a bitorlót, aki megszentségtelenítette az úr templomát, nevetséget űz mindenből, ami szent, lábbal tiporja a parancsokat? Akarjátok-e az élő szatírt, aki megszeplősíti a leányok erényét, vérben fürdik, maga ellen lázítja a világ minden népét, kiszakítja az életet ősi korlátaiból? Akarjátok-e továbbra is uratoknak Andronikoszt? A hang menny dörög. Ez az ősi trónposztás szava. A nép teszi a császárokat, a nép koronáz, most letaszít. A pátriárka bölcs ember gyűlöli az antikrisztust, de tudja, hogy a tömegnek új bávány kell. Szó, mely kiszalad a pusztaságokba is. A pátriárka ismeri Izsákot. Tudja róla, hogy Jámbor istenfélő, egyszerű értelmű nagyúr. Gazdag s hatalmas, a nemzetség oly régi, mint maguk a komnenoszok. Legenda szerint hercegségüket az úrangyalai hozták le. Talán félénk lélek, de most itt áll a templom kupolája alatt hősként, véres kardja ott pihen az ikonosztázion lábánál, a nép delirál, örjöngve dicséri, a szó valóságos akklamáció. A nép letaszíthat, választhat magának urat. A pap szava szelíd s halk, ahogy mondja, akarjátok-e bűnös, vérben gázoló, parázna uratok helyett a szelídet, istenfélőt, a Jámbor urat, aki nem a ti életeteket áldozta fel, hanem saját kardjával szállt szembe azokkal, akiket gyűlöl a város s Isten szentjei. Emberek, akik itt vagytok velem együtt, akarjátok egy császárnak Angeloszt? A szó végig dörren a templomon. Az elfojtott szenvedély ott él a hangban. Ez a nép már nem csak a csatornák népe, már beszivárognak a bujdokolók, az üldözöttek, arcokat lát Izsák, akikkel valaha együtt élt az udvartartásban, halottnak tartotta őket, és most felbukkannak valahonnan kripták mélyéből, mutatják feléje arcukat. Izsák gyáva, a pátriárka első szavára reszketni kezd. Ki gondol most a bíbor cipőre? Ki vágyódik földi hatalom, vesződtség, baj és gond után? Az egyszerű élet a fontos, csak annyi, hogy sajkát kerítsen, vagy lóhátán elérhesse a legközelebbi birodalmi határt. De Angelosz bizánci ismeri a népet. Tudja, egyetlen keskeny út van, ahol még menekülhet, csak úgy szabadulhat, ha engedelmeskedik. A nép menten letaszítaná, ha vonakodnék, szabódna, mondaná, sohasem volt ez célom, nem vagyok császár, nem akarom a bíborcipőt. Talán mindenre nincs is idő. Kint a templomon kívül már sok ezernyire nőtt a tömeg. Ott él szenvedélyesen és lázongva egész Bizánc, sok katona is fegyverével, melyel szolgálni akarja már az új urat. És a pátriárka lelép a szószékről, bemegy a sekrestjébe, keresni kezdi a jelvényeket. A nagy lakatok lehullanak előtte, egymás után adják lázas ijegységben Izsákra a nehéz aranyszálú köntöst, a bíborpalástot, kezébe a jogart, oldalára szíjázzák a véres kardot, így lép fel, kórus nélkül, udvari nép s heréltek csillagképe nélkül, de 20 000 száj dörrenő akklamációjával kísérve az ikonosztázion felé. A koronázás Bizáncban egy egész napig tart. A szertartás a legszebb s leghosszabb, melyre a város népe emlékezhetik. Most minden perc drága. A pátriárka még egyszer felteszi a kérdést. A nép igent mond, az erekje tartó kincstárából elővesznek egy koronát. Theodosius keze magasra lendül, Angelosz Izsák fején ott fénylik a bazilleusz diadémia, s míg ül a széken, a templomszolgák lábára húzzák Mánuel császárnak túl nagy, nem Izsák lábára illő bíborcipőit, melyeket kegyelettel megőrizett a kincstár. Izsák császár, birodalma a templom, meg a világ szíve, de a világot neki még el kell foglalnia. A diadém csodát művel. Már 1000 és 1000 katona kiabál, lóbálja fegyverét, sarcra, zsákmányra áhítozik, az új úrért bérét hullajtaná. Angelosz bíborpalástot hord, lovára rádobtak egy bíbortakarót. A várost megvilágítja a fáklyák ezre, a templomi nép kezébe veszi a gyertyákat. Az éjszakában megindul a Blahernész felé a félelmes processzió. Hol volt Andronikosz? Mit csinált az alatt a néhány óra alatt, míg felütötte fejét a lázadás? Kivel élt, kit szeretett, tibornyázott-e? Elzárta ajtaját a hírek elől, és egyetlen szolga sem tette ki magát a kétséges halálnak, hogy rátörjön sorsának édes percei alatt. Mi történt Andronikosszal? Miért késett el egy órával? Miért hívta csak akkor fegyverbe a testőrséget, amikor már közeledett a város, fáklyák erdeje vette körül a falakat? Hol voltak a testőrök? Kibújtotta fel a latin zsoldosokat, hogy most bosszulják meg testvéreiket, a géniuaikat, íreket, norvégokat, akiket Andronikosz halára üldöztetett. A varángok leeresztették a bárdot, egykedvűen mondták, hogy ma éjjel nem harcolnak. Néhány keleti sóla, szaracénok, törökök és örmények védték volna a császárt, tisztjeik szétosztották őket a falakon. De Andronikosz, a bátor, csodálatos Andronikosz ezen az egyetlen éjszakán oly kis hitű volt, mint amilyen bátor oroszlán szívű lett a gyáva izsák. Mi történt Andronikosszal attól a pillanattól, hogy meghallotta a lázadás hírét, a szent bölcsesség forradalmát, addig a percig, míg áruhába öltözve, palotaszolgák alantas köntösében, mellére kötve néhány ékszert, törrel az övében kinyitja a kis titkos ajtót, két női alakot kienged maga előtt, most kezdődik a dagály, csónak áll készen, kötelét csak Andronikosz tudja kioldani. Mi történt Andronikosszal? Miért nem küzdött? Miért nem vezette a zsoldosokat? Miért nem löveltek tüzet és kénesült a gépezetek? Senki sem tudta soha megmondani. Öreg volt-e ebben a pillanatban ő a 65 esztendős, félelmesen erős ember, vagy gúnyt űzött saját magából is, a bíborpalásból s a szent császárságból, amint hogy mindent gúnyolt, amit megszentelt a hagyomány. Elég volt-e már hatalomban, bíborban és gyűlöletben élni, talán újra fiatal akart lenni, megifjodni a menekvés csodálatos kalandjaiban. Karjába beölelte Annát, a 13 éves asszonyt és Maraptikát, a táncosnőt. Hárman voltak a sajkán, amikor eloldotta a kötelet, evezni kezdett az ázsiai part felé. Arca félelmesen tiszta volt, mosolygott, a két mély ránt széthúzódott, szeme integetett. Ne reszkessetek, daloljatok, mondta a hitvesnek s a szeretőnek, akik halálos rémületben összebújva melengedték testüket. Andronikosz felállt, ocsmány céda mozdulattal megfenyegette a várost, majd belecsapott a lapátokkal a sötét tajtékba, s megindult újabb vándorútjára. Megkezdődött az utolsó kaland. A csónakot visszaszorította a dagály. A fekete tengerről gonosz szelek fújtak. Egy nap s egy éjszaka küzdött velük. A bőr véresebb lett tenyerén, a hullámok becsaptak a csónakba, szomjúság kínoszta, a két nő sírt és reszketett, ő csak parancsolt nekik, s hetedik Lajos francia király lánya köntösével aljával merte ki a vizet. Így harcolt utoljára életében az elemekkel Andronikosz. Nem volt ember, akit elbódíthatott volna, nem volt senki, aki segítséget hozzon, mint egykori menekvésében az öreg halász. A habok nőttek, tarajosodtak, vissza-vissza csapták, egy helyben állt, úgy látta, holott az ár beszorította egy közeli kikötő felé. Nem tudhatta, hogy mi van a városban. Győzötte a palota serege, mely akkor végre megformálódott, elindult védeni a falakat. Mi történik Bizáncban? A habok feketék s ellenségesek. A kar már alig bírja az evezőt, a szem lehunyódik, kiszáll az életerő. A kis kikötőbe becsapta a csónakot a szél, s a kikötő parton már várták a menekülőt a katonák. Az arc, az alak, a hang többet mondott mindennél, aki valaha látta a császár, tudta, hogy Andronikosz az, aki menekül. Már nem lehetett elrejtőznie, magára venni halász hálóját, hogy áruhába bujdokoljon. A katonák fegyverrel közeledtek, körös körül állt a nép, egyszerű parasztok, kis emberek, akik itt álltak a szeptemberi napsütésben, hajnal óta látták, mint kínlódik a csónak szemben az árral, mely hajtja a part felé. Csak Andronikosz maradt meg önmagának. A szó bűvös hatalmában hitt, mely Bizáncban mindennél erősebb hatalom. A hang messze csengett, parancsolt. Adjatok hajót, tengerészeket, kíséretet. Adjatok köntöst, ételt, italt. Adjatok puha kendőket, jó szót, életeteket. Szent császár vagyok, közétek érkeztem. A tömeg hallgatott. Három nap telt el Angelosz futása óta, s a környéken már mindenki tudta, hogy Izsák a császár s Andronikosz elmenekült. A szónak már nem volt hatalma. Nem volt hatalma a parancsnak. A katonák szégyelték, hogy fegyverrel támadjanak rá, de ellenséges kört formáltak, melyben ott vergődött Andronikosz, Francia Anna és Maraptika. A császári szó erős volt, ellobbant, a parancsra nem emelkedett fel egyetlen kés sem. A szó most lassan megváltozott, az orkánból lágy, szelíd szellő lett. Emberek, mondta, nem emlékeztek arra, hogy én szedtelek ki benneteket az adószedők kezéből. Én oltam fel köteleiteket, melyekkel megkötöztek, röghöz kötöttek a nagyurak. Nem én voltam, aki hirdettem, hogy Bizáncban minden ember egyenlő, mindenki lehet nagyúr, császár is, aki szolgálja a birodalmat. Nem én voltam az, aki leszállítottam a terheteket? Törődtem a katonákkal, nem engedtem, hogy felettetek uralkodjanak a papok, kihasználják hiszékenységteket, alantas módon megkopasszanak. Emberek és katonák, emlékezzetek, mit tett értetek Andronikosz, aki itt áll most előttetek, és nem akar egyebet, csak egy hajót. A tömeg ingadozott. A parasztoknak lassú, de biztos volt az emlékezete. Megőrizte az öröm és gyász pillanatait. A hang csodálatos volt, s most Andronikosz intésére a könyörgésbe beleszóltak az asszonyok is. A két nő kinyújtotta kezét, színjáték volt szomorú és szánalmas, egy ember vergődik az életért, akinek mindent megadott a sors, talán magát az örök ifjúságot is. És most itt áll kikötőbeli népek s egy szakasznyi katona gyűrűjében, meggyalázza magát, majdnem, hogy táncol és énekel, mint egy rossz komédiás. A nép ingadozott, de ez nem a nagyváros kiszámíthatatlan négy világtájról egybecsődült tömege volt, a bizonytalan ár, melynek nincsenek kiszabott törvényei. Ők vidékiek voltak, nem akartak koronázni, trónfosztani. Tisztelték a törvényeket. Féltek. Egy vén ember hangja szólalt meg a külső körben. Katonák, mi a ti parancsotok? A centúrió elővette a levelet. Ahol kézre kerítjük a bitorló Andronikoszt, verjük bilincsbe, induljunk a város felé. Aki élve elfogja, annak Izsák császár 1000 aranyat ad. Mit vársz, katona? Az őrparancsnok bosszúsan fordult a paraszthoz, elnyomta szájában a káromkodást. 1000 aranyra gondolt arra, hogy most ő is a városba kerülhet, tiszt lesz a Szent Palotában. Ember, gyermekeit majd felneveli az új császár. Andronikosz alatt szolgált, de nem élt vele, nem látta soha azelőtt. A varázs elillant, a fáradt, megtört ember, az átkozódó asszonyok, a nép fenyegető mormolása nem hagyott kételyt. A parasztok nem ítélnek, a parasztok nem mentenek fel. A parancs megérkezett, teljesíteni kell a parancsokat. A kör szűkebbre szorult. Bilincs nem volt, a parasztok egyike kötelet adott. Ezzel kötözték meg Andronikoszt. Nem bántották, így indultak neki az útnak, mely másfél napi járásnyira vezet a fővárosban. A népnek nagy ünnepe volt. Az ünnep már 4 napja tartott, s még nem akart véget érni. Ki gondolna most munkára, őszi szántásra, amikor még él a hamis császár, minden nap új kínt, új gyötrelmet lehet számára találni, teste még bírja a kínokat. Az ünnep valóságos bizánci ünnep volt, véres, szertelen, de szertartásos. A megkötözött katonák közt baktató menekültre újból császári bíbort adtak, úgy vezették be a palotába, hogy durva kezek lerántsák a földre. Ott heverjen a krizott Riclinium pompájában győztes vetélytársa Angelos Izsák előtt. De ez még csak az udvar ünnepe volt, az 1000 apró bosszúállás napja, a finomságok napja, amikor fülébe mondták aljasságait. Izsák is szólt a trón magasságából, szava merev, szertartásos, szakrális volt már, mint minden élős, uralkodó Bazileus szava. Andronikosz hallgatott. A test erős volt, bírta a tengeri út, a koplalás, a hajsza, a gyalogút szenvedéseit. A haj még jobban megszürkült, Herkules megkopott, de még mindig úgy állt az udvari népek előtt, hogy sokan megremegtek. Mi lesz, ha a fenevad még egyszer kiszabadul? A szem ijesztően tágult, embertől emberig s asszonytól asszonyig ment. Emlékezel-e? kérdezte a tekintet, amikor te borultál elém, könyörögtél puszta életedért, vagy azért, hogy kormányzóvá tegyelek. Elnézem aljasságaidat, könyörögtél, hogy látogassalak meg újonnan épített hajlékodban, hogy megszenteljem küszöböd. Emlékezel-e, hogy kínáltad óvatosan, de félreérthetetlenül lányod szépségét, hugod báját? Mind kínáltátok, hogy tépjem le őket, mint egykoron Zoé a virágokat. Ifjújak meg tőlük, mert ez a varázsszerem. Emlékezel, miként árultad be testvéred, jótevődetet csak azért, hogy kegyeimbe furd be magad. Kémeket tartottál az idegen palotákban, ének óráján jöttél, és mondtad, összeesküvés fenyeget. És te, katona, miként magasztaltad bennem mars tudományát? Kérted, én álljak élére a seregeknek, s akkor lemoshatjuk Müriek Kefalon gyalázatát. És te, pap, aki ott áll sápadtan sejemingedben, nem példálóztál-e, hogy tiszteletemre el kellene rendelni új szertartásokat? És ti asszonyok, te szépséges Canta Cunenos, és te Cabras, és megint te Conto Stefanos, csupa szépsége, szemérmes dámák most, akik félig elborítjátok csipkekendőtökkel az arcotokat, csak szemetek lángol. Ó, én emlékezem a szemetekre, s többre is, a szerelmes suttogásra, az ajkatokra, karotokra, melyel öleltetek, s nem akartatok szabadon hagyni. Akartátok, hogy folyton szeresselek benneteket. Örök fiatalság elixírét itattátok velem együtt. Nemes hölgyek, s most mind itt vagytok, nézitek a bizánci színjátékot. A szem így beszélt, az ajak néma maradt. Ez volt az első nap, amikor karját vágták le. Csak egy órára engedték át a népnek, hogy kitépje szakállát, tépázza haját, leköpje és sárral dobálja meg. Mert a szertartásokat nem szabad elsietni. És Angelos Izsák nem bocsáthatja meg soha Andronikosznak, hogy oly rövid volt koronázási szertartása. Minden nap valami történik, hogy Bizánc népe csillapítsa éhségét. Következő reggel egy szem esett áldozatul. Megint ott állt félkarral és félszemmel a csodálatos császár. Nézte őket, egyetlen szót sem szólt, hallgatott. Az arc mozdulatlan maradt. Vizet sem kért, s a nép körülállta, csodálta a kínzást. Minden szenvedést látni akart. Nem kínált neki senki sem vizet. Negyed napra még élt. A test bírta a szörnyű szenvedést. A száj, ha akart, még beszélt. Az őrök becsempésztek vizet, s valami eledelt, megetették, mert már nem volt mivel ennie. Ez volt a legnagyobb ünnep, 8. napjára annak, hogy Angelos Izsák előtt felnyílt a Hágia Szofia ajtaja. Egy teve várt a Blahérnész kapuja előtt, mely a börtönök felé vezet. A teve rühös volt, belső baj kínoszhatta nyögdécselt, piszkította a kövezetet. A teve várt türelmesen, és ahogy nőtt a körülállók karéja, már mindenki tudta, hogy a rühös, beteg tevének szerep jut majd a mai végső színjátékban. Ahogy hozták csonkán, félszemmel, embertelen szenvedés gyötrelmei között, az arc császári volt, a szennyes tépet tunka alól még elővillantak a herkulestes csontváz körvonalai. Élt és hallgatott. Nem kiáltott, nem emelte csonkarját szem elé, nézte Bizáncot, s a város nézte egykori császárát. Megismerték egymást. Asszonyok voltak ott, egyikük felkiáltott. Mosolyog. Az arc torz volt, aggastyán arca, de szatír arc, ahogy látta a népet, a ránc két oldalt szétszaladt. A teve farkához kötötték arcát, a csodálatos arcot, mely legszebb volt Bizáncban. Így vitték a beteg teve testéhez kötözve végig az aranyszarp mentén, a forró szeptemberi napsütésben véresen, csonkán, megalázottan a hippodrom felé. Ez a nap a nép napja volt. Így akarta a gyenge és gyáva Angelos Izsák, aki ünneppel kezdte az uralkodást. Kürtösök hirdették, hogy a császár a birodalom ellenségét a nép kezére adja, a császár ítélt, kar és szembesztésre ítélte Andronikoszt, most a nép kezébe teszi a sorsát, ő maga nem mondja ki a halált a felett, aki hordta a bíborcipőt. A nép elítéli, vagy kegyelmet gyakorol. A császár a hippodromban sorsára bízza Andronikoszt. A kürtösök hirdették, és a nép várt hajnal óta. Ilyen ünnepe rég volt Bizáncnak, a legöregebb sem emlékezett arra, hogy valaha cirkusz népe itt élt volna császár felett. Várták a csatlósokat, a menetet, az öreg rozzantevét. A kürtök szóltak, a katonák felsorakoztak, a szertartás úgy kívánta, hogy körbe menjenek az amfiteátrumban, császári testőrök, udvari népek lóhátán, stevéhez kötve Andronikosz. A kötelet megoldották. A császár szava szerint szabad volt, felette csak a nép ítélhet. A test lezuhant a homokba, nem volt mivel tartani a magát. Egy pillanatig itt volt a földön, de a másik pillanatban már elözönlette az arénát a tömeg. A tömeg első sorában asszonyok voltak. Kélylányok, halaskofák, öreg srikácsoló száraz némberek, ifjú lányok, voltak köztük szelíd polgárasszonyok is, mind eljöttek megnézni az ünnepet. A körmök téptek. Először csak a köntöst, a véres sáros bemocskolt tunikát, a köpenyt. Megtörtént a legszörnyűbb szakrilégium. A szent császár, akinek ég és föld között lebeg a lénye, teste nincs is, a test csak jelkép, olyan, mint az ereki jégszentsége. A test most szégyentelen, szörnyű férfi meztelenségében ott hever a tűzőnapon. Az asszonyok megrészegettek. Ezer és ezer dévaj kaland emléke, nőtt, tornyosodott, félszázad alatt meggyalázott szüzek emléke, rabnők, hercegasszonyok, fuvolások, ezer asszony közöttük egyetlen örök hím, a csodálatos férfi, aki most bénán, félszemmel hever a porondon, de megőrizte férfi szépségét. Az asszonyok rohanták meg legelőször. Ők voltak az elsők, akik nem adtak Andronikosznak kegyelmet, melyet a császár nem tagadott meg. A test tehetetlenül hevert. Az asszonyok tépték, cibálták, marcangolták, ahogy tépték egymást is, hogy közelébe jussanak. Mondhassanak egyetlen borzalmas szót, mely évtizedeken át megfeküdte emlékezetüket, szót, melyet csak neki, a pánnak tartogattak, aki szép volt, csodálatos volt. Az ember felemelte csonk karját, szomjazott. A sebb felfakadt a karján, vérzett. Néhány cseppnyi vér szájába hult. Vért iszik a szörnyeteg, most is vért iszik. A férfiak kikapták az asszonyok kezéből. Ők is akarták játékukat. Már nem volt ember, s nem volt férfi, amikor kezükbe került. A férfiak hallották annyi nap után először a szavát. Uram, könyörülj meg rajtam! Emberek, könyörüljetek meg rajtam! A szem, az egyetlen véreres szem feléjük fordult. A férfiakban s az asszonyokban nem volt irgalom. Egy katona jött, egy a latinok közül. Egyszerű ember volt, sok halált látott. A katona sajnálta Andronikoszt. A tömeg azt hitte, ő is csak szelni akar egyet, de ügyel majd magára a játékra. De a latin katona jámbor volt, megsajnálta, neki nem volt számadása a haldoklóval. A kard villant egyet, a katonák így adják a könnyű halált. A tömeg nem eszmélt rá azonnal, hogy valaki elrottotta a játékát. Még egyre sűrűbb körökbe rajzottak. Mindenki botot, nyársat, kovács eszközt cipelt, rárohantak a csodálatos testre, hogy megmerítsék benne szerszámukat. A tömeg nem vette azonnal észre, hogy hőse, császára Andronikosz halott. Amikor keresték az ünneprontot, már nem találták meg a katonát, elszökött a nép elől, melynek megzavarta aznapi játékát. Közben már egészen este lett. A szél végig borzolta a hippodrom porondját, az öregebbek érezték a levegőben a készülő esőt. Lassan szedelőzködtek, hogy másnapig kialhassák magukat. Mert holnap s azután kezdődnek csak a valódi ünnepségek, a játékok igazi fenevadakkal, a bajvívókkal. A nagy cirkusz, melyet a trónra lépő császár ígér a népnek, s az ígéretet be kell váltania. Így hazamennek, a szolgák kihurcolják a szétszabdalt testet és az öreg tevét, mely a porondon kiadta páráját. Az éjszaka alatt szétszakadnak lassan a felhők. El kell készíteni mindent kora reggel a holnapi ünnepre. Az állatok nyugtalanok a ketrecben, nem alusznak egy darabig, érzik a vérszagát. Aztán lenyugszik az éjszakai Bizánc. Amikor az ezüst csík felszakad, az aranyszarv ködéből megmozdulnak majd a medvék, mert ők érzik meg az új hajnalt legelőbb.